Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján. Ma este az aratásról és a hozzá kapcsolódó eszközhasználatról, a hiedelmekről, szokásokról több előadást is hallhatnak a Magyar Rádió archívumából, s közöttük természetesen arató és rummás dalokat. Az aratás kezdésének időpontja a középkortól kezdve Sarlós Boldogasszony napja július 2-a volt. Aztán a köztudatban Péter Pál napja, azaz június 29-e lett e nap, de tulajdonképpen nem lehet egységes időpontot megállapítani az aratás megkezdésére, hiszen a Kárpát-medencében nem egyszerre érik be a gabona. A déli, illetve sík területeken sokkal hamarabb kezdhetik az aratást, mint északon vagy a hegyek között. Zárójelben hadd jegyezzem meg, ezt tette lehetővé, hogy a summások akár több száz kilométert utazva, több héten keresztül dolgozzanak különböző birtokokon, ezzel az igen nehéz, fárasztó munkával megkeresve a kenyérre való téli gabonát. Sarlós Boldogasszony napján, július 2-án csak jelképesen kezdték meg az aratást. Ez a nap ünnepnek számított. Csak néhány kasza vagy sarló vágást tettek a búzába, s úgy tartották, aki Boldogasszony napján mégis megkezdi a munkát, az majd később meglakol érte. De Sarlós Boldogasszony napjáról hallgassák inkább Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató előadását, melyet 1977-ben rögzítettek a Kis Magyar Néprajz sorozatban.
Az élet megújulásának egyik jele a kalászba szökkenés, a búza pirulása. Az új termés begyűjtésének kezdete már ősidők óta nyári vegetációs ünnep. Tartalmát jelképértékű kultikus játékok érzékeltették, fényét hálaadó áldozati tüzek lángjával emelték. Közösségi ünnep volt, népünnep. A napot az életura termékenység Isten köszöntötték, bőségadományát köszönték. Mindezt a nyári napforduló mágikus erejű időszakában, amikor is a nap felső fokára lépett, ahogy Bot Péter írja. Az aratás kezdete a mi földrajzi viszonyaink között is a napfordulat idejére esik. A köztudat szerint Péter Pál ünnepére. A naptárrendet azonban a néphagyomány nem nagyon igazolja. Nem tudni miért. Talán mert az apostol fejedelem és az egyház szervező alakjához nem kötődhettek olyan mítikus elemek, kultikus tartalmak, amelyeket a népi tudata maga szakrális képzeteivel fölerősítve tovább éltetett volna. Mi több, valamiféle természet fölötti befolyásoló erőként hasznosított volna az aratás nagy eseményének sikere érdekében. Tény, hogy június 29-ét a szokásteremtő népi képzelet nem ágyazta be hagyományvilágába, nem avatta a gabona ünnepévé. Annál inkább avatta azonban az utána következő ünnepet, Sarlós Boldogasszony napját, július 2-át. Úgy látszik, az ősvallási anya és termékenység istennő helyébe lépő Mária nem csak nevében él tovább boldogasszonyként, sőt, amint tudjuk, hétféle boldogasszonyként, hanem annak egykori képzeteit is átvette, és a saját személyéhez tapadókkal fölerősítette. Ugyanakkor a születés az új élet gondolata mellett másfajta termékenység bőségeszmét is közvetíthetett, a növényvilág kiteljesedését, az érett gabona, az új kenyér megjelenését. A népi szemléletben így vetülhetett ki Sarlós Boldogasszony ünnepén a gyermekáldás és az aratás egymásba olvadt termékenység élménye. E naphevületi Sarlós Isten anya alakja sok mindent fölidéz a keresztény kulisszák mögötti ősitek világából. Elsősorban az egykori napkultuszok tündöklő képzeteit, napistenek maszkulin képességeit. Szükség szerint azonban ezek nőnemi párjait is, a holdistennőket, a sápadfényű ég és égkirálynőket, a termékenység istennőit. Ez égi hatalmak később mítikus alakokban, majd uralkodó személyekben testesültek meg, kiknek égi eredetét és hatalmát már csak a személyjegyként viselt nap-hold jel mutatta. Az utóbbi esetében leggyakrabban a sarló alakú növekvő hold. E sarló alakú hold egy idővel a keresztény szimbolikába is átkerült, s a fény világosság Krisztus napjegyével szemben az Istenanya Mária égi jele lett. A napba öltözött asszony motívumban például Mária a hold sarlónál. A termékenység istennők holsarlója magának az aratásnak nagyon régi, talán matriarchális képzeteket is keltő munkaeszközét, a sarlót jeleníti meg. Egy jellegzetesen női munkaeszközt, mely soha nem került ki a nők kezéből, még ha idők folyamán változati szerepe a termény betakarításánál, aratóeszközből marokszedő eszköz lett. Hold és sarló, termékenység és aratás, pogány égi istennő és keresztényföldi istenanya képzetei keverednek, és olvadnak össze az egykori nyári vegetációs ünnepet továbbéltető sarlós boldogasszony napján. Ez ünnep bibliai háttere a várandós, régi magyar nyelven nehézke szüzecskének, a 15 éves Máriának látogatása rokonánál, az ugyancsak várandós Erzsébetnél. E hosszú út a legenda szerint annyira megörvendeztette a természetet, hogy az pompázatos bőséggel köszöntötte a mezitláb haladó szüzet. Vizitáció nevezi az egyház ez ünnepet. Magnifikat olvassuk az irodalom és zenetörténetben. Mindkét elnevezés azt a bensőséges találkozási jelenetet idézi, mely a középkortól napjainkig foglalkoztatta a képzőművészeket, költőket, zeneszerzőket. Ám alkalmas volt arra is, hogy a néphagyományban eljeles naphoz kösse az élet folyamatosságát, a növényi és emberi megújulást, az aratást és a gyermekáldást. Ezzel a régmúltat olvassza a múltba, de átívelje a jelenbe is. Valamelyest egy égi testet megjelenítő egyszerű eszköz örökké azonos munkalendületével, a sarlóéval. Ez eleinte kozmikus erők hordozójaként szolgált, az égiek irányította földi valóságot, majd az ember irányította földi lehetőség szolgálatába lépett, szakrális tartalmai mellett korunk egyik jelképévé is vált.
Erdélyi Zsuzsanna mesélt Sarlós Boldogasszony napjáról Táncházban című műsorunkban, s most következzenek a Tibolt Daróczi Népdalkör tagjai. Természetesen aratódalokat énekelnek, s utána az aratásról és a takarásról Filip Antal előadását hallgassák meg, szintén a Kis Magyar Néprajz sorozatból.
Sajnálom, de nem A gabona betakarítása évezredek óta az emberiség egyik legfontosabb művelete, az egész évi földműves munka eredményének szinte legdöntőbb fázisa, fizikailag is a legnehezebb, a teljes gépesítés bevezetéséig a legmunkaigényesebb eljárása volt a gazdálkodás menetének. A magyar nép a honfoglalást megelőzően megismerte és elsajátította a földművelést. Az arat szó finnugor eredetű, az aratás évezredes szerszáma a sarló, pedig a honfoglalás előtti bolgár-török kölcsönszó. A sarlós aratás noha a középkor végétől lassan kiszorulóban volt, Európa fejlődésben lemaradt, elzárt területein mostoha természeti körülmények között, a teljes gépesítés időszakának kezdetéig fennmaradt. Észak-Magyarországon is, még az 50-es években a kutatók filmre vehették egyes helyeken a gabona sarlós aratását. A kalászosok sarlóval történő levágása rendkívül haladatlan, nagyon munkaigényes eljárás volt. Minőségileg tökéletes munkát végeztek vele, de lassúsága és létszám igénye miatt kedvező feltételek mellett is korlátozta a szántóföldi termelés kiterjesztését. A középkor második felében kialakult kaszát csak szénavágásnál használták. Aratásra, gabona betakarításához csak a középkor végén próbálták meg alkalmazni. E kísérlet forradalmi nagy jelentőségű újítást jelentett. A 14. században elsőként Németalföldön tűnt fel a kasza aratószerszámként. Noha, nagyon lassan terjedt el Európában, s általánosabbá csak a 18. századtól kezdett válni Magyarországon, amint arra Tálasi István úttörő kutatásai alapján rámutatott, az Alföldön már a 15. században használatba vették. Erre utalnak egyes 16. század elejé források. Sajátos, hogy a hazai tapasztalatok alapján Verancsis Faustus 1616-ban megjelent tudományos könyvében kontinensünkön először ajánlja a kaszás aratást. A kaszával végzett aratásnak két fő típusa alakult ki. Az egyiknél a kaszával rendrevágott életet, gabonát, a kaszás után dolgozó marokszedők vagy marokverők a sarlós aratásnál kialakult mód szerint kévébe kötötték, majd keresztbe csomókba rakták. Sajátosan magyar, alföldi eljárás volt a kaszás aratásban a gabona szénaszerű kötetlen felgyűjtése, ami tovább gyorsította az aratást, és még kevesebb munkás kezet igényelt, ezt nevezte az Alföld parasztsága a szénabetakarítástól kölcsönvett szóval takarásnak. Az Alföld késő középkori mezővárosi polgárosuló társadalmi fejlődésének ez volt az egyik gazdasági mozgató rugója. A takarás első nyomai még a mohácsi vész előtti adő összeírásokból mutathatók ki. De Rákóczi 1705-ben kiadott adózási utasítása az alföldségen általánosnak mondta. A kötetlen szénaszerű kezelés, a takarás a gépi cséplés elterjedésével kezdett kiszorulni. Ma, amikor az aratást a szocialista mezőgazdaság teljesen gépesítette, érdemes megemlékeznünk a régi hagyományos eljárásokról. Látnunk kell, hogy milyen jelentős tényezője volt a régi mezőgazdaságunknak és kultúránknak a kaszás arató technika, de látnunk kell azt is, hogy a feudalizmusra jellemző módon, mint technikai vívmány, csak lassan tudott elterjedni. Noha évezredes elődje a sarló mellett már 500 éves hazai múltja volt a kaszának, mégis együtt egyszerre szorulnak ki a gépesítés eredményeként.
Filip Antal néprajzkutató előadását hallották Táncházban című műsorunkban Sarlós Boldogasszony napján az aratásról és annak eszközeiről, illetve módjáról. Ismét Submás és Arató dalok következnek Táncházban című műsorunkban, a Galga Hévízi Pávakör előadásában.
Este van már, tizet ütött az óra, egy semlegény kidalol a falóba. Én dalolok, mert nem bírok elaludni, fáj a szívem, a szerelem megöli. Édesanyám, de sokat kért a jóra, este későn, hogy ne menjek sehova. Nem hallgattam édesanyám szép szavára, rávittek a lányok a csatvaságra. Páros csillár az ég, ajjáj, ajj, de szépen ranyog. Majdottalan a faluban csak egyedül vagyok. Volt szeretőm, de az anyja eltiltotta tőlem, hogy ne legyek boldog, soha fájjon a szívem érte. Vannak kislánya, te anyád miért haragszik rám? Hisz jól tudja, hogy már régen nem járok el hozzád. Mondd meg néki, bocsásson meg, el vagy tőlem tiltva. Úgysem élek én már sokára, meghasad a szívem, a magam megyek haza. Este van, de nem minden jánynak, csak annak a jánynak, kihez sokan járnak. Én hozzám is járnak, de nem minden este, kedden csütörtökön meg vasárnap.
Szép a rózsa három napos korába, szép a kis jány még 20 éves korába, de mikor a 21-et haladja, nem élik a kék szalag a hajában.
Szép a rózsa három napos korában, szép a legény még 20 éves korában, de mikor a egyet haladja, sír az anyja, mert a fia katona. De mikor a 21-et haladja, sír az anya, mert a fia katona.
A jévízi bírónákban kicsert a csikója, ellopnám az éjszaka, hogyha rám nem irradna. Kezd a hajnal hasadni, jön a zsandár vasalni, vasat ver a kezemre, bemegy jár az egyesbe. Bemegy jár az egyesbe, egyesből a kettesbe. Gyere, babám, váltsál ki, ne hagyjál elhervadni. Kiváltalak a bárki, nem hagylak elhervadni. Eladom a karikagyűrűm, kiváltom a szeretőm. Eladom a karikagyűrűm, kiváltom a szeretőm.
A délalföldi tápéi aratásról, majd az orfői malmokról hallhatnak a most következő műsorban, melynek címe Kaszától a malomig. Aratás, nyomtatás és őrletés a századfordulón.
Középkortól kezdve legáltalánosabb gabonafélénk a búza, melynek érési szakaszait egykor így határozták meg. Szent György naptáján szárba indul a vetés, májusban kihányja a fejét, Vid napján abba hagyja a növekedést, Péter Pálkor megszakad a töve, és ettől kezdve már csak érik, és lehet kezdeni az aratást. A mikéntről ifjabb Lele József tápai néprajzkutató mesél.
Előtte való napokban már nagyapám takarónak valókat vágott, vagyis a kaszára röntfektető veszőket. Megkalapálta a kaszákat, nyíl így volt, tartalékban is azért volt. Előkészítette a kaszakövet a tehénszar tokmánnyal együtt, és akkor ugye megtöltötte a pálinkás butellát. Itt tápén régen hallottam a nagyapámnál is idősebb emberöktől a mi utcánkba, akik azt mondták, hogy előkészítettem a mérges igyekezetet. Tehát ez a kasza mérges suhintás nélkül nem megy. Mondták ők, ez nem igaz, mert én is tudok kaszálni. Az az ember nem tudott igazán, aki mérgesen nagyokat suhintott, csak jó között megkalapálni, meg megfenni a kaszát. Nagyanyám már nézőgette, hogy majd hogy osztja el a sonkát, mert egy sonka pöltétlen megmaradt aratás idejére. És hát ugye minket, gyerekeket is készítettek től arra, hogy most már kevesebbet játszani, mert től az erő. És akkor Péter Pálkor kimentünk, tépött a nagyapám lé ilyen kalászokat. Szétmorsolta a tenyerébe, mindenkinek adott egy-egy szemet, és szépen elrágtuk, hogyha már pattant, akkor nem volt teljes. Akkor mondta, hogy na, akkor hónap után, vagy azután, mit tudom én, megmondta, hogy melyik nap hozzá fogunk az aratáshoz. És akkor azon a napon, nagyon korán keltünk, a nap még bőven nyugodott, fölpakoltunk a kocsira, már előtte való este, de nagyanyám elkészített egy darab szalonnát, vöröshagymát, kenyeret, friss kenyér volt, és elindultunk oda, ahol megkezdődött a aratás.
Ki mindenki ment ki?
A nagyapám akkor idős ember volt, nagyanyám is, négy gyerekük volt, négy fiúk. Ennél fogva a fiai, azok még a sajátjukkal és a gyermekeikkel együtt. Tápéra jellemző a nagy család. Úgyhogy ha nem is azonos napon, de közel azonos napon minden család hozzáfogott, a kocsinak a kocsogásáról már hallottuk, hogy kik indultak el, akkor gyerünk menni, hogy megszóljanak bennünket. De akkor kiértünk a földre, kifogtuk a lovakat, a sarogjához kötöttük, lehraktuk a kocsi alá a kosztot, a gyékényszatyorba, meg a korsóba, a vizet. És elkezdődött a kötélnek a csavarása. A tápén úgy volt, hogy kihúztunk egy maréknyi búzát, levertük a cipőnkhöz, vagy a csizmához a földet róla, itt a kötött talaj van, és megcsavartuk a kötelet. 36 kötelet kötöttünk egy csomóba. Az két körösznek valahogy, meg mert 18 kévéből van egy köröszt. És amikor úgy jócskán sokat csináltunk, és a nap is már úgy kezdett fölnézni, akkor mondta nagyapám, ögyünk. Akkor szépen elmentünk félre, volt, aki sütötte a szalonnát, a nyásvégre, a vöröshagymát, a gyerekek, az volt a kedvencünk, a szalonna nem kellett. Úgyis a nagyapáink, meg az apáink csöpögtették a zsírt a kenyérre, és akkor a vöröshagymával ez egy fölötté finom dolog. Frustoknak neveztük. Jó hidegvizet ittünk utána.
Abból a korsóból, vagy olyan korsókból, amelyeket ma a múzeumban nézegetünk. Láthatunk köztük feketét, írókával díszítettet, keskeny nyakut, szűkös szájut, megszámlálhatatlan félét.
Ennek sok neve van, mert hogyha csak az anyagát tekintem, akkor ugye agyagkorsó, cserépkorsó, csörgőkorsó, csöcsöskorsó, csücsöskorsó, ristáskorsó, aratókorsó, bugyogókorsó, láncsecsőkorsó. Ez mind ez hallgat rá. Azért csörög, mert benne van az a bizonyos kő, ami nem engedi a vízkövet lerakodni, hanem, és kiöntötték, a ristáskorsó pedig ezek azért vannak a szájánál, hogy azok a bizonyos agyag golyócskák
ki ne jöjjenek,
ne öntözjön ki.
Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat, ne csak mindig a rosszat, a rosszat. Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg, legyen meg. Adjon Isten minden jót, jobb időt, mint a baj volt, tavaly. Sok örömet e házba, boldogságot.
Szem már roppanó volt, és nem teljes, ha a kaszák rendesen kilettek kalapálva, és a rendfektető veszők is készen álltak, ha a kaszakő már a tehénszarv tokmányban várta a velső fenést, a pálinka a butíliában a velső kortyot, a megmaradt sódor is felmérésre került, a megfelelő számú szalmakötelet is megsodorták már, akkor kezdődhetett az aratás.
Mégpedig úgy, hogy előtte imádkoztunk mindnyájan. Mindenki beállt oda, hova köl, vagy úgy. Egy csoportban voltunk, hangosan imádkoztuk a biatyánk, üdvözlégy, mosogíts meg Máriát, viszek egyet. És akkor vissza a kalapot, és indult. Mindig a legidősebb fia volt az első kaszás. Tehát 3-4 kasza, 3-4 marokverő, 2 kévekötő, és ez mind röndlábanként. A röndláb az azt jelenti, hogy egy bizonyos mondjuk 20 méter hosszú röndöt vágott mindenki, onnan visszafordultunk. Tehát szakaszonként fogyott a tábla, nem mentünk végig, egy borzasztó unalmas lett volna, ahhoz hozzátartozik, hogy tápén elég hosszúak a dűlők. Van olyan, hogy 1 kilométer, ez szörnyű. És akkor, amikor így fogyogott, de jöjjött már mindjárt, majd csak jön már a nagyanyám. A nagyanyám, aki otthon maradt a másik kocsival, főzött, és a derékba fölrakott sok-sok szalmába, beleágyazta a köcsögökbe tött levest, másikban a krumplis tarhonyát, vagy paprikás krumplit. Nagyon ritkán ilyen, hogy tök főzeléköt, de akkor valami sonkaszelet jut hozzá. Egyszer csak láttuk, hogy az lesz már. Volt itt egy rossz tanya, amíg a déd szüleimé volt, és annak az árnyékába letelepettünk, volt ott fa is, és akkor megebédöltünk. Na most ebéd után értelemszerű, hogy olyan óriási meleg volt, hogy deleltünk egy kicsit. Hát persze elringatott bennünket a fáradtság. Voltak, akiknek úgy fájt a fejük, vagy kicsit magas volt a vérnyomás, de nem tudták szerintem akkor még, hogy a vérnyomással van baj. Fáj a fej. Akkor azoknak azt csinálták, hogy a kocsi rúdat benne hagyták a kocsiba, és arra a célra szűrt gyékény szőnyegöt, ami 3 méter hosszú, 2,5 méter széles is lehetett akár, annak az volt a neve, egy bolondos gyékény, és azt ráterítette is, hogyha valakinek fájt a feje, akkor az oda behúzódott a sátorba. Vagy akkor is behúzódtunk mindjárt, hogy mondjuk egy zápor átfutott rajtunk, de senki nem mérgelődött, ugyanis itten mindig azt tartották, hogy arató ember kukoricája alszik. Ez azt jelenti, hogy jó, hát elver bennünket a záporeső, de ez a kukoricának, aminek már a levelei kezdtek furujázni, tehát összesodródik, annak nagyon jó jön ez a kevés eső is. És addig ment az aratás, amíg nem kezdett el sötétödni, akkor úgy mondtuk, hogy estendéig vágtuk. És ezt a bizonyos estendéig való vágást követte a bőgőzés. Az nem volt más, mint a nagy gerebjét húzták a legényök, tehát az elmaradott szálakat bőgerebjéték. Mink mög hordtuk a kévéket, és az apukámék, mert nagyapámék, annak bátyai köröztöztek. Tehát 18 kévét raktak, alsó-felső papos volt itt tápén a szokás, másút 16-17-ből is áll, megint másút 24-esből is a nagykörösznek nevették el. És akkor ezt így tartott addig, amíg a kisnyulat ki nem szorították a sarokból, amire úgy készítgettek is bennünket, mert mind gyerekök abban az időben, nem tudtuk, hogy ez már az utolsó tábla, mert gondoljuk meg, nagyapámnak is maradt hődje, a szüleim meg annak testvérei kisaszonbérbe, ugyanúgy az asszonyok része, ángyóimnak a részül is voltak fődek, tehát nekünk oda is menni kellett. Nem tudtuk, hogy mikor lesz vége. De amikor már valamelyik ember mondta, na gyerekek, máma, megszoríjuk a kis nyulat, akkor már tudtuk, hogy hálá Istennek az utolsó tábla következik. Hát vagy volt abban nyúl, vagy nem, de az utolsó kaszavágás, ugye, akár délbe is bekövetkezhetett, és befejeződött az aratás.
Befejeződött az aratás. A Kárpát-medencében a középkortól kezdve két szemnyerési eljárás élt egymás mellett, az állatokkal történő nyomtatás és a cséphadaróval végzett cséplés. Az előbbi az alföldi földművelés munkamódja, az utóbbi a hegy és dombvidéken virágzott. Tápén a kévék keresztben, vagy ahogy Lele József mondaná, köröztben várták további sorsukat, azaz, hogy kazallá egyesüljenek, és később a vidékre jellemző módon a kalászokból kinyerjék a szemet.
Tápén két szűrű volt. Az egyik volt az árpa szűrű, az a falu mellett volt közvetlenül, ahol volt két hatalmas nagy vályogvető gödör, az tele volt vízzel. Tehát ez alkalomszerű volt arra, hogy ha netán ne egy isten tűz van, tudjanak honnan hordani vizet. Na most, mielőtt a szűrűre elkezdtünk hordani, nagyon élős lapáttal, olyan fényes tisztára le kellett nyesni azt a területet, ahova mondjuk a mi kazlaink kerültek. Még azt is kellett csinálni, amit a nyomáson csináltak valamikor, pedig már nem volt neki értelme, hogy miután le volt nyesve, akkor innen az úgynevezett tóból vödörszámra hordtuk a vizet, öntöttük rá, és tapostuk. Mind a tükör olyan simára, hogy a gaz ne dűljön föl, és ne fogja meg a rárakott kévéket, és megkezdődött a kazalozás. Hordtuk. A tápai rétről komponát hordtuk. És ha jól megeresztették a kompnak a farát a folyó víznek, akkor az kis lendítéssel maga a víz nyomása át segítette a másik partra a kompot, és akkor emlékszem rá, hogy voltak olyan virtus legényök, akik fölmentek a kocsinak a tetejére, és a vízzel szembe fejest ugrottak, és egy pár perc múlva a komp másik oldalán jöttek föl. Ezt hatalmas nagy kazlakat házszerűen építették meg, csurgásra engedték a kévéket, mint hogy itt is eső, akkor az mennyelé, és minden egyes kazal elé legkevesebb 200 literes hordó vagy dézsá vizet, ez jelképes dolog volt, ijesztgettük a tüzet, kellett ott lenni lapásznak, szikracsapópélének és vödörnek. Tehát így kazlattuk be, és minél előbb megjelentek a cséplőgépek. Na most hát ez egy óriási nehéz munka, ez a cséplés. De korábban ezt már értelemszerűen a nagyapámétól hallottam, hogy hogyan volt a nyomtatás. Itt is előkészítették tehát a talajt úgy, hogy szinte tükörsímára nyesték és locsolták, döngölték, taposták, és amikor az megszáradt, akkor olyan volt valóban, mint a tükör, és arra hordták be a kévéket. Mégpedig úgy, hogy amikor letötték tövire állítva.
Mit jelent az, hogy tövire?
Úgy felállították, mintha
mint a lábon álló
volna. Igen, a kévéket. Körbe mindig, mint a csiga úgy rakták, és akkor elvágták a kötelet. Azt is ott hagyták, mert az is a maga anyagábú volt. És akkor mondjuk egy olyan 20 méter átmérőjű hatalmas kört raktak le, amire a fölkantározott lovakat engedték rá. Bent a kellős közepén állt a gazda, vagy a legény, általában idős ember csinálta ezt, És akkor hosszú gyöplű száron körbe-körbe járatta őket, tapostatta vagy rúgatta. Tehát rúgatta a szömet kifelé. Nos, látta az, még éröztem el, még lélé nyúlt, és akkor mindig vagy közelebb húzta a lovakat magához, vagy ő ment arrébb, hogy ezt is letapossák, amin ő állt eddig. 20-30 kört mentek a lovak, akkor kivetették oda a kocsi oldalához, öttek a lovak, vagy mögítatták őket, és gyűjtek az emberek a villákkal, és kették a pőhányást. Azt jelentette, hogy a szalmát pőhajigálták, és akkor abból kihullott a közülbőső szem is. Akkor azt megnézték, hogy körülé még azt tapostatni. Ha igen, akkor még egyszer ráengedték a lovat, ha nem, akkor a szalmát már dobálták ki, és az emberek ilyen rudaspákkal vitték és kazlaszták be szalmakazallak. Úgy addig tapostatták, amíg csak a magház, vagyis a toklász maradt, meg a pólyva. Hát itt nagyon imádkoztak azért, hogy eső ne lögyön, de szél lögyön. Na most ha volt, ha nem, akkor is kezdték fődobálni, és mindig fölülre értelemszerűen esett a pólyva, a szöm hamarabb leesett a súlyánál fogva, és akkor ugye egyszer csak elkezdődött a szelelése. Tehát amikor már csak valóban a pólyva, lángpólyvának mondták a toklászát, amikor már csak az volt meg a szöm, akkor kerül be, mondjuk a 20-as években már nagyapáméknak volt ilyen hajtható kalmárrestájuk. Nyilván a Kalmár egy családnév, aki ezt készítette, mink is mehettünk oda, gyerekök is hajthattuk, de már nem a nyomtatásnál, hanem később, amikor a cséplőstől hazahozott buzát, vagy bármit is szelelni kölött, ezt szelelőrestának nevezték, és akkor így tisztították meg a toklásztól, és aztán került ugye föl a padlásra.
Aztán, ahogy múlott az idő, vagy ahogy a szükség is kívánta, a padlásról a gabona lassan a malomba vándorolt. Tápéról biztosan nem vitték Baranyába az őrülni való terményt, de mi Orfűre indulunk, ahol kalauzunk Füzes Péter vízimolnár.
Hát nem egészen, csak én vicemolnár vagyok, mert a végzettségem az gépész, 24 évig a malomiparban dolgoztam karbantartó vonalon. És utána kerültem ide, az Orfi malomba. Édesapám az az igazi vízimolnár, akivel együtt felújítottuk a malmot.
Akkor Füzes Antallal kisétálunk a malomárok végéhez, ahol jól hallatszik a víz csobogása.
A vízimolnárok, amikor úgy összejöttek, akkor mondták, hogy az én patakom, az én vízem az olyan, hogy az mindig biztos, az mindig elég erős, még ha nem duzzasztom, akkor is.
Ez szerencse volt akkor, hogyha egyformán jött a víz. De amikor nagy viharok voltak és nagy esőzések voltak, azt a molnár se szerette. Mert akkor a vízikerék benne taposott a vízbe, mert az alsó malomárok nem győzte azt a rengeteg vizet, ami az esőzések után jött, akkor a vízikerék alulról vízbe mászkált, ugye, és azt lelassította a fordulatát, az erejét csökkentette.
Ilyenkor mit csinál a molnár?
Akkor inkább elengedte a vizet, szabadon. Azért csak hadd folyjon minél előbb, és csak annyi legyen, amennyi a vízikerék szabadon tudjon forogni.
Tehát akkor az se jó, hogyha túl...
Az se jó, ha túl sok van. Egy gyönyörű víz van.
Hát ezzel lehetne már valami kereket forgatni. Itt most, amit építenek, az Orfői vízimalom. Egykor ezt is víz működtette, aztán hosszú ideig az elektromos áram, de most megint víz.
A legtöbb ilyen kismalmó, amikor tönkrement a vízikerükök, az komoly nagy munkát igényelt, és soha nem kaptak iparost ahhoz, hogy a vízikereket tudják, és a technika is ugye hozzájárult ahhoz, hogy áttért nagyon sok kismalom a turbinára, és lassan-lassan a vizek, ahogyan elapadtak, és mindig kevesebb lett a malomárkokban a víz, akkor pedig kisegítő motort próbáltak beszerelni, és tavaly igyekeztek pótolni az elapadó vizet.
Rettenetes lehet egy vízimolnárnak. ahogy mondtam, a vízikerék
a lapickák.
Az rettenetes lett egy vízimolnának, hogy nem a lapickák lafatyolnak, hanem pöpög a dízelmotor.
A dízelmotor, igen. Nem is szerettük különben, sokkal szívesebben használtuk a vizet.
Amikor vízzel ment a malom, akkor hogy indult az reggel? Akkor
a legtöbb vízimalom éjjel-nappal ment.
Éjszaka is?
Hát hogyne, hát a víz elfolyt, akkor az nem jön vissza. Ugye, és őrölni kellett, és ezek a kis malmok, akik kizárólag a vízre épültek, ugye hát azoknak érdekük volt az, hogy kihasználják. Aztán hol a feleségem vigyázott a zsákra, ugye, hol a nagypapa vigyázott a zsákra, hol a nagymama, ugye, és a család az mindig úgy volt, hogy valakinek mindig talpon kellett lenni, és vigyázott a malomra.
Akkor értem a csöngőt.
A malomnak a hengerszékein van egy csengő, ugye, és az, amikor üresen ment a malom, az csengetett. De előbb meghallottuk a vízikeréknek a szapora zaját, mint a csengőt.
Az a víz, ami a malomkereket hajtja, az iható, hogy tiszta-e, hogy sáros-e, az mitől függ? Ez a molnárnak mindegy?
Hát nem egészen mindegy, mert azért, hogyha zavaros volt a víz, akkor az azt jelentette, hogy sok van belőle. Akkor már nagyon sokszor a vízikerék vízbe járt, ugye, és benne taposott a vízbe, az sohasem volt jó. Az volt a szép, amikor szép tiszta volt a víz, és állandóan folyt. Egyébként az orfűi víz, ez volt a legjobb víz, mert itt több kilométer mélyen a barlangból összegyűjt, tisztára leüllepedett víz hajtotta mindig ezt az orfűi malmot. Ez az orfűi malmom azért is van ilyen közel a vízfőforráshoz, hogy télen is tudjon üzemelni. A vízikerék itt bent van a kőpad alatt, a hengerpad alatt.
Mondhatom, hogy a ház pincéjében.
Be van építve teljesen, úgyhogy a barlangtól a malomig soha nem fagyott meg a víz. Nagyon nagy télnek kellett lenni ahhoz, hogy megfagyjon a víz, és hogy ne tudjon a malom vízzel üzemelni. A további malmok azok már sokszor télen lefagytak, ugye, és a vízikeréke egyszer lefagyott, akkor már ember legyen, aki azt elindította.
Mit csinált akkor a molnár? Hát
le kellett verni a jeget róla, csákányokkal felszabadítottuk, ugye, hogy tudjon forogni, és ami jött víz a jég alatt, ugye, hát akkor úgy, ahogy hajtotta még a malmot.
Itt állunk most a hengerpadon.
Őrlőszint.
Alattunk folyna a víz, a patak, amelyik meghajtja a malmot, és itt fönt pedig csodaszerkezetek vannak.
Ebben malomban már nem malomkövek vannak, hanem hengerszékek, tehát hengerőrlés történik. Magyar szakembereknek a találmánya, fejlesztése, ez is nagyon sok más műszaki újdonság. Két rovátkolt acélhenger közt indul meg a gabonának, az előkészített gabonának az őrlése.
Ide már valahonnan lehullik a gabona. Hogy kerül fel a padlásra a búza?
Hát valamikor parasztok zsákbózták, lovas szekéren zsákbózták a gabonát. Van egy felöntőgarat, amiben beöntötték valamikor a búzát. Serleges felvonó szállítja felfelé a gabonát először.
Ez a serleges felvonó a városi ember számára, mondom, ez olyan, mint talán egy paternoster. Egy vászoncsíkra, vagy egy...
Kender hevederre, apró kis kanalak, serlegek vannak felszerelve, méterenként 4-5 darab, és egyik szárba szállítja fölfelé az anyagot, fejbe kidobja, és egy anyagvezető csövön vezeti tovább, folyik tovább gravitációval a buza.
És akkor jut ide.
A buza először rákerül egy hasábszitára, ami kiveszi először a szemét jellegű hulladékot, ez lehet kisebb, nagyobb a buzánál, kisebb az a porhomok, egyéb apró szennyeződés, nagyobb az a földről kődarab, madzag, címke, nagyon sok minden más érdekes dolgot is találtunk már a buzába.
Cickány.
Nem, de kulcscsomó, zsebkés, nyaklánc, karóra, ilyenek már kerültek elő a buzából. A tisztítási folyamatnak a következő gépe a Trier, ez kiveszi a alak szerinti osztályozással a gabonától eltérő formájú szemeket, ez a tört szem, apat szem, különböző gyommagvak, utána rákerül a hámozógépre, a hámozógép az a gabonának a legkülső ártyás hérészét súrolja le, és utána kerül át csak a malomtérbe őrlésre, de előtte egy kis nedvesítési folyamaton megy át a buza.
Megspriccelik?
Van egy nedvesítő szállítócsiga, ahol szinkronba állítva a buza rétegvastagságát és hogy mennyire akarjuk felnedvesíteni a Búzát, olyan arányba kapja meg a vizet, szállító csigán össze lesz keverve, tehát egy homogén elegyet képez, és utána a pihentető kamrába befolyik, ott pihen egy kicsit, tehát kondicionálódik a víz, beszívódik a héjréteg.
Miért kell nedvesíteni a búzát, hiszen előtte megszárították?
Igen, hát erre mondják, hogy azért nedvesítő Molnár búzát, hogy nagyobb legyen a haszna, de ez nem ezért van, azért van, hogy a héj egy szívós, nehezen őrületű állapotot vegyen föl. És ez biztosítja azt, hogy a lehető legkisebb mértékben fog beletörni őrlés közben a búza héj, tehát a korpa lisztbe.
Mostanában megint divat a teljes őrlés. Az azt jelenti, hogy akkor a héja is benne van?
Igen, igen, ez azt jelenti. Tehát a gabona meg van őrölve, és nincs szétosztályozva, végül is ez a teljes őrlés.
Mindazok után, amelyeket mondott, kerül akkor ide.
Igen, tehát a pihentetés után indul meg a tényleges őrlés folyamata. Az első töretéssel, itt durva rovátkálású acélhengerek vannak, egymással szembeforognak különböző kerületi sebességgel, és így alakul ki egy szeletelő folyamat, ami felszeleteli a búzát, utána felvonul fel vissza szitára, az osztályozza mindjárt az örleményeket, ilyenkor jön ki az első lisztek, ezek kenyérlisztek lesznek, kék liszt, úgyis hívják a legelső lisztet, ami a búzából kijön örlésből. Az átmenetek pedig jönnek vissza egy gyűjtőkamrába, és azoknak az őrlés akkor indul meg, amikor az előző lefogyott. Ez a visszaöntéses technológia, tehát hogy az azt jelenti, hogy a búzának az a része, ami még minden részét tartalmaz, a többször megy át, tehát többször vissza lesz öntve ugyanarra a gépre, utána kerül át, amikor már...
Bocsánat, mielőtt átkerülne a másikra, ott a hengerek egymástól való távolsága állítható?
Igen, állítható, tehát ahogy kisebb lesz a szemcseméret, úgy kell utána állítani a henger távolságot is. Tehát az őrlési rést kell mindig utána állítani.
Aztán átkerül a második.
Utána átkerül a kiőrlő hengerre, itt már jóval finomabbak a rovátkák, itt is többször megismétlődik még ez a folyamat, tehát ez lesz a töretés, tehát ez idő alatt kijön az összes kenyérliszt, kijött az összes dara, amit a daratisztítógép megtisztít, és az kerül tovább őrlésre, a daráknak a tovább őrléséből lesznek a tésztalisztek vagy a finomlisztek. Hát alapjában ez a kétfajta liszt van, van a finomliszt és a kenyérliszt, mi az őrlésnek mindegyik másik fázisából tudjuk kinyerni.
De van itt egy harmadik őrlőszék is.
Ez a sima hengerszék, amin a dara őrlés történik.
Egy csöngő van a székek oldalán.
Ez arra szolgál, hogy jelezze azt a pillanatot, amikor elfogy az etető henger, adagoló henger felül az anyag, nem egészen elfogyott, még mielőtt teljesen lefogyna a lejelz előre, hogy a két őrlő henger fémesen ne érjen össze, és mielőtt teljesen lefogyna, vagy a következő adagot rá kell engedni, vagy szét kell nyitni a két hengert, hogy ne érjen.
Le kell állítani.
Le kell állítani, pontosan, igen.
Aztán részt nem látom, ahol zsákba töltik.
Szemben a másik oldalon. Itt több zsák stucnit látunk egymás mellett, mindegyikben másfajta liszt jön le, és az igényeknek megfelelően vagy ráváltjuk a csőre, vagy pedig megy egy másik rendszerbe a továbbkelőrön, vagy pedig a lisztes kamrába, ahol össze lesz keverve, és egy egységes lisztet, tehát egy megfelelően összekevert, egységes állapotú, halmazállapotú lisztet tudunk minőségre is beállítani.
Csövet említett, azért azt a hallgatóknak el kell mondani, hogy ezek nem ereszcsövek, bádogcsövek, műanyagcsövek, hanem fából ácsolt csövek. Belül nem kör keresztmetszetűek, hanem szögletesek.
Igen, hát a régi kis patakmalmokban azt lehet mondani, hogy mindent fából szereltek, építettek össze. Ugyan van egy fémcsövünk, de ennek is megvan az oka, hogy miért, mert ezen a tisztító buza cirkulál körbe. A facsőben nem lehet hallani, hogy csörög a buza, a fémcsőben viszont lehet hallani. Ha nem csörög a buza, akkor már tudjuk, hogy feltellett a rendszer, valami gond van, szitából nem jön ki a tisztító buza.
A hátunk mögött ez egy rosta, ez a daratisztító.
Igen, ez a legidősebb gép a Malomba, ez 1832-ben készült. Egy évszámot találtunk beírva a gépbe, hát gondoljuk ez a mesternek a bejegyzése, hogy tudja az utókor is, hogy mikor készült a gép.
Minden szíjátétellel működik.
Igen, ez a klasszikus hajtás, transzmissziós hajtás, lapos szíjjal van minden gép meghajtva.
Ifjabb Lele József már mesélt a vizet jó hűvösen tartó aratókorsokról, ezért gondoltam, ugyanerről Füzes Antalt is megkérdezem.
A vízi molnár mit iszik? Vizet? Bort?
Vizet nem, a víz az arra, hogy a malmot hajtsa. Habár azt mondják, ez a legerősebb ital, ugye a víz, de csak hajtsa a malmot. Én is jobb szeretem, ha azt hajtsa.
aratás kezdő napján, Sarlós boldogasszony napján, július 2-án adásunkat délalföldi dallamok zárják. Havai Viktória énekel, akit Istvánfi Balázs kísér dudán, majd Barna Anikó citerás játszik paprókus repertoárjából. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Korzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.